Szeretettel köszöntöm a testvéreket az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Folytassuk Isten tiszteletünket a 372. dicséretünk első, második és harmadik verseinek éneklésével. 372. dicséretünk első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: könyörögjünk az Istennek szent lelkének.
Imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük, ha egészségesek vagyunk, és hálásak vagyunk, ha bár hordozunk valamilyen betegséget, és együtt tudunk élni vele, és van erőnk a mindennapokhoz. Köszönjük azokat az embereket, akik bármikor is mellénk álltak testi vagy lelki erőtlenségünkben. Köszönjük, hogy megtartottál minket a héten, és hogy összehoztál minket és családjainkat ezen a szép vasárnapi napon. Hálásak vagyunk azokért a jó dolgokért, amit kaphattunk, ami által gazdagabbak lehettünk. Kérünk, bocsáss meg vétkeinket, ha néha türelmetlenek vagyunk, és egymással vagy az esetleges veszekedéseinket. Bocsáss meg, ha elfordulunk azoktól, akik kérnek tőlünk, ha ott sem segítünk, ahol segíteni tudnánk. Kérjük oltalmazó kegyelmedet családtagjainkra és életünkre. Kérjük, add áldásodat a tanév hátralévő napjaira is, hogy a legjobbat tudjuk kihozni magunkból, Jézus Krisztusért. És kérünk, add nekünk most igét, üzenetet, hogy megérthessük, mit akarsz adni nekünk, és tudhassuk, mit vársz tőlünk. Szólj hozzánk Krisztusért a lélek által. Ámen.
Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk az apostolok cselekedetei 3. fejezetének 1-től 10. verséig tartó igeszakaszból. Isten igéje így szól. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá, ezüstöm és aranyom nincsen, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom éges kapujában. És félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt.
Kedves testvérek! Sokszor van úgy az életünkben, hogy akkor kapunk segítséget, mikor a legkevésbé számítunk rá. Úgy érezzük, imádságunk, könyörgésünk nem talált hallófülekre. Úgy érezzük, nem tartanak számon bennünket, nem törődik velünk senki. És mikor a legkevésbé számítanánk rá, megérkezik a segítség, amit vártunk, és rájövünk, hogy Isten nagyon is szeret minket. Az embereket nem csak Isten szeretheti, támogathatja, segítheti. Áldozó csütörtökön a csendes nap alkalmával közelről ismerhettük meg fogyatékkal élő embertársaink életét. Ezáltal megtanultuk, nem elég az anyagi segítség. Nagy szükségünk van a lelki támogatásra, törődésre és szeretetre, ahogy valamennyiünknek.
Kedves testvérek, az előttünk lévő történetben Péter és János, Jézus két tanítványa találkozik egy születése óta sánta emberrel, és Jézus nevében ez a sánta ember meggyógyul. Erről szólt ez a néhány gondolat itt, az utóbbi fölolvasott néhány mondat, amelyben arra emlékeztetett bennünket az egyik 10. E-osztályos diák, aminek részesei voltunk a gimnázium diákjai és tanárai néhány héttel ezelőtt, az áldozócsütörtöki csendes napon fogyatékkal élőkkel találkozhattunk, és kicsit megismerhettük az ő életüket. Ebben a történetben valami hasonló találkozás van. Az Isten emberei, tanítványai találkoznak egy sánta emberrel. Hadd tegyem föl ennek kapcsán azt a kérdést, mi is tulajdonképpen az egyház feladata. Nagyon sokan azt mondják, hogy az egyház feladata nem más, mint a szegénység felszámolása. Rendszeresen megjelennek kicsit olyan népszerűséget hajhászó gondolatok, hogy az egyháznak szét kellene osztani az összes vagyonát, ami van, és a szegényeknek adni. Aztán mások azt mondják, az egyháznak az a feladata, hogy mozgalmakat indítson az elnyomottak mellett. Mások azt mondják, hogy az egyháznak az a feladata, hogy kiálljon a természetvédelem mellett, hogy minél többeket vegyen rá arra, hogy védje a környezetét. Mert az emberek az egyháznak általában a társadalmi hasznát szeretnék látni kizárólag. Van igazság ezekben. Van igazság abban, hogy az egyháznak oda kell állni a szegények mellé. Van igazság, hogy föl kell emelni a szavunkat az elnyomás ellen. Van igazság abban, hogy ki kell állnunk a természet védelme mellett. De nagyon meg kell jegyeznünk. Bármennyire is mást mondanak, másra akarnak rávenni bennünket. Az egyház elsősorban nem szociális intézmény. És az egyház elsősorban nem társadalmi mozgalom, hanem Krisztus népe. Az elsődleges célja az egyháznak éppen ebben a történetben látszik. Ezek az emberek imádkozni mennek. Az Istennel vannak élő kapcsolatban, és ez a kapcsolat lesz az, ami gyógyít és gyógyítóvá tesz. Az egyház feladata, hogy higgyen Krisztusban, és a Krisztus hitet, amennyire tőle telik, továbbadja, és majd ezután jön a többi, hogy odafordulok a szegényekhez, hogy kiállok olyan célok mellett, amik igenis biblikusan megmagyarázhatók. Az egyház korai élete, amiben az apostolok cselekedeteiben betekintést nyerünk, erről az időszakról szól. Arról, hogy amint a keresztény gyülekezet, az ős gyülekezet létrejött, megszületett, ezek az emberek, és ez volt az első lépcső, élték az Istennel való kapcsolatukat. Ezek az emberek igét hallgattak. Ezek az emberek imádkoztak. Közösségben voltak egymással, és mivel ez megvolt, ebből tudtak kilépni a többi ember felé, és segítővé, mások terhét hordozóvá válni. Mert a szeretetnek mindig arca van. Nézzétek, ebben a történetben ott van egy szegény, nyomorult ember, akit az akkori emberek végképp lenéztek. Nem a gyülekezet, mint nagy közösség fordul oda hozzá, hanem Péter és János. Nevük van ezeknek az embereknek. Sokan az egyháztól várják, hogy odaforduljon másokhoz. És igen, az egyház fordul oda Péterben és Jánosban ehhez az emberhez. De az egyház bennetek is oda akar fordulni másokhoz. Mert a szeretetnek mindig arca van. Az Isten szeretetének Krisztus arca. A mi szeretetnek pedig az az arca, amivel mi fordulhatunk a másik felé. És ez a történet egészen világosan emlékeztet arra, nem várni kell másoktól, hogy lépjen. Nem mindig csak annak kell lépni, hanem mindig nekem odafordulni. Az áldozott csütörtöki gimnáziumi csendes napon éppen ebben merülhetünk egy kicsit el, hogy kicsit érzékenyebbek legyünk a rászoruló emberek problémáira, és megismerjük azt, hogy hogyan tudunk jól segíteni. Hogyan fordulhat a keresztény ember a másik ember felé? Először is úgy, erre tanít minket az ige, vedd észre azt az embert a környezetedben, aki segítségre szorul. Nem is a segítséggel kezdeném, hanem az imádsággal. Nem tudom, figyeltünk-e, hogy kezdődött ez a történet. Péter és János felment a délutáni imádkozás idejére a templomba. Mert ideje van az imádságnak. Ideje van a mi életünkben is az imádságnak. Reggel, meg este, meg napközben. Vagy éppen ahogy esik. Ideje van az imádságnak, és az első keresztjének még eljártak a zsidók templomába, azért is, hogy végezzék a misszió szolgálatát. És nézzétek, amikor imádkozni készülnek, hogy az Istennel legyenek kapcsolatban, az imádság az Istenhez forduláson túl a másik emberhez való odafordulás kezdete is lesz. Imádkozó emberként hiszem, mindnyájan tapasztaljuk azt, hogy amikor imádkozunk, akkor elcsendesedünk. Akkor egészen máshogy látjuk az életünket. Valaki ezt így fogalmazta meg egyszer, az imádság olyan, mint mikor az ember felmegy a kilátótoronyba. Kicsit úgy fölülről látja az életét. Ezért kell imádkozni, ezért is kell imádkozni. És amikor az ember imádkozik, akkor nem bezáródik számára a világ, hanem az Úristen által nyílik ki éppen a rászoruló emberre is. Én magam is tapasztalom lelki pásztorként, hogy hányszor mondják nekem, imádkozzak értük, nem helyettük, értük. Nem mintha a lelki pásztor imádsága bármiben többet érne, mint bármely hívő imádsága, hanem mert többen, minél többen hordozunk egy-egy ügyet, annál inkább ott lehet az Isten áldása. És igen, én magam is tapasztalom ilyenkor, amikor különösen is hangsúlyt teszek a másokért mondott imádságra, hogy akiért imádkozok, azt az embert mindig jobban számon tudom tartani. Annak a problémái, vagy éppen az örömei sokkal inkább ott vannak előttem. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, ezt éppen a most szolgáló 10. E-osztályon is tanultuk, a Szentlélek cselekedeteiről írott könyvnek is nevezhetnénk. Mert imádság történik, mert kitöltetik a lélek, és ahol kitöltetik a lélek, ott emberi kapcsolatok épülnek. Mert az imádkozó ember észreveszi a másikat. Ott a templom kapuban hárman voltak. Péter, János és ez a sánta ember. Találkozni jöttek Istennel, és nem csak Istennel találkoztak, hanem egymással is. Volt köztük, aki adni tudott, és volt, akinek arra volt szüksége, hogy neki adjanak. Az imádkozó ember nem csak az Istent látja. Az imádkozó ember érzékenyebb lesz az igazságtalanságra, a szenvedésre, a nyomorúságra is, és nem önmagában látja azt, hanem úgy, mint ahol az Isten cselekedni tud. Mert imádság által a lélek emberi közösségeket is épít. És nézzétek meg, hányszor megyünk el egymás mellett mégis. Hányszor történik meg, hogy eltűrünk olyan dolgokat is, amiket egyébként nem kellene eltűrni. Hányszor fogalmazzuk meg, és fogalmazzák meg sokan, mennyire érzéketlenné vált társadalmunk egymás baja iránt. A válasz itt van ebben a történetben. A válasz pedig az, hogy mert nem imádkozunk egymásért. Sokszor még önmagunkért se. Vagy nem eleget. Mert ahol imádság van, ott kinyílunk a másik ember felé. És ezután történik meg a találkozás Péter és János, illetve a sánta ember között. Két dolgot lehet tenni. Ránézni, vagy elnézni. És minden élethelyzet ilyen. Vagy elnézem a bajt, a nyomorúságot, a szenvedést, az igazságtalanságot, vagy ránézek. Én azt hiszem, mindannyian éltük már át azt. Mentünk az utcán, és találkoztunk egy kéregetővel. Sokszor megnyugtattuk, biztos alkoholra kell neki. Megnyugtattuk magunkat, azért nem adunk. De hányszor éreztük úgy, hogy zavarba vagyunk. Hogy mi is volna az igazán helyes, mert mit számít az a pár forint neki? Megmondom őszintén, sokszor én is zavarba vagyok így. Meg aztán föltesszük a kérdést, hordozhatok-e mindenkit? Ebben a történetben nem az egész világ terhét kellett magára venni Péternek és Jánosnak. Krisztus magára vette az egész világ terhét és bűnét. Nekik ott azzal az emberrel volt dolguk. És nekünk se kell mindenkit magunkra venni. Nagyon fontos. De megtörténik. Az Isten azért hoz elénk embereket, mert úgy látja, mi vagyunk azok, akik segíteni tudunk neki. Akár szóval, akár cselekedettel. Mit teszek? Ránézek, vagy elnézek? Imádságra, együttérzésre és odafordulásra indít tehát minket Isten. És arra, hogy ne csak ezt vegyük észre. Mert ez önmagában kevés. Azt mondja, vegyétek észre a Krisztusban kapott gazdagságot. Látni a rászorulót kevés. Látni kell, ki vagyok én, és ki az én Krisztusom, és hogyan gazdagított meg engem. Mi sokszor azt látjuk, ami nincs. Ami nincs a másiknak, és még inkább, ami nincs nekünk. Mit mondanak a tanítványok? Ezüstöm és aranyom nincs. És sokszor mi is csak eddig jutunk el. Mi az, ami nincs? De ők folytatják. Amiből van, azt adom neked. A názáreti Jézus nevében kelj fel és járj. Nekem önmagamban nincs, de én ismerem azt az Istent, aki gazdag, és aki gazdaggá tud tenni. Nekem aranyom és ezüstöm, pénzem, tehetségem nincs, de van Krisztusom, akiben hiszek. Pál apostol mondja valahol, Krisztus ismeretének páratlan gazdagságáért kárnak és szemétnek ítélek mindent. Krisztus ismeretének gazdagságáért. Mert tudta, s mert tudhatjuk. Minden gazdagság Krisztusban van. Minden gazdagság abban az Istenben van, aki teremtünk, megváltunk és gondviselünk, és megszentelünk. Abban az Istenben van gazdagságunk, aki vállalt és vállal bennünket, aki áldozott értünk, amire a keresztség maga is emlékeztetett ma bennünket. Az az Isten gazdagít meg, aki ma is él és hatalommal cselekszik. A te gazdagságod, az enyém, a miénk, a hit gazdagsága lehet. A hit pedig nem csak azt jelenti, hogy létezik az Isten, hanem akkor gazdag a hit, ha elhiszem. Az Úristen ma is itt is tud cselekedni. Ma is lélekben gazdaggá tud tenni. Vagy úgy tesz gazdaggá, hogy lehet, hogy egy kívülálló azt mondja, milyen szerény és szegényes körülmények között élek, de tudom, hogy az én szerénységem és szegénységem arról szól, hogy mégis megvan mindenem. Meggazdagított az Isten. Krisztusban való gazdagságunk lelki gazdagság. És ebből a szempontból is érdemes megnézni társadalmunkat, hogy milyen lelki sivatag van. Krisztus gazdaggá tesz. Sokat kaptunk az Istentől. Tegnapi napon gyülekezetünk vendége volt, gyülekezeti kiránduláson volt a mezőtúri egyházközség egy kis csapata. Én kísértem őket új kollégiumban, ókollégiumban, könyvtárunkban, templomunkban, és arra jöttem rá, hogy amikor benne van az ember mindezekben, akkor is lát sok mindent, de ilyenkor, amikor ömlesztve mondja el azt, hogy mi mindenünk van, akkor döbbenünk rá, hogy milyen gazdagok vagyunk itt a gyülekezet közösségében is. Hányszor megyünk el a gazdagságunk mellett? Hányszor nem becsüljük meg? Hányszor tartjuk értéktelennek? Sokat kaptunk az Istentől. A jelen való világban is, meg amit készített az eljövendőre. Testi és lelki táplálékban és üdvösségben. És így érkezünk el, hogyha ezt tudjuk, ahhoz, hogy Krisztus gazdagságát tovább kell adni. Ezüstem és aranyom nincs, de ami van, azt adom neked. Nem azt mondják, ami van, azt megtartom. Én már hiszek Krisztusban, hanem továbbadom. Észrevettük a szükséget, és láthatjuk a gazdagságot. De a kettőt össze kell kötni. Láthatom, hol van szükség a kettő találkozására. Amit tehetünk az az, hogy felemeljük a másikat. Szinte előttünk van ez a kép. Gondoljunk csak bele. Találkoznak azzal a sántával. Azt mondják neki, nézz rám. Mert lehet, hogy ő csak azt nézte, hogy mennyit dobnak már a kis kalapjába, vagy ki tudja mibe. Lehet, hogy szégyelte azt, hogy ő neki ott kell koldulnia. Ők pedig azt mondják, nézz rám, mert az arcban és a tekintetben sok minden benne van. És újra mondom, a szeretetnek arca van, Krisztus arca, és most hadd fogalmazzam így, a te arcod. Tekints rám. És ahogy azt mondják, a názáreti Jézus nevében kelj fel és járj, lehajolnak és felemelik. Krisztus üzenetét hirdetni és továbbadni azt jelenti, felemelem a másik embert. Megalázott és nyomorult voltából. Legyen bármilyen előélete. Legyen korábban bármilyen magassága, ahonnan kiesett. Vannak-e ma ilyen gyógyulások? Akkor rendkívüli időket éltek, és ma az orvostudomány nyilván előrébb jár mégis. Nem egy orvossal beszélgettem, és mindenki mondott az életéből olyan történetet, amikor egyszerűen nem értette, hogy hogy gyógyult meg az a beteg ember. Ahol Krisztus cselekszik és hatott, gyógyulások vannak. Az én dolgom, a te dolgod, hogy kiemeljük a másik embert a megalázottságából, a szégyenéből, lelki értelemben is, hirdetve a mennyei meggazdagító Istent. Kedves testvérek, sok nyomorúság van a világban, és sok nyomorúság van előttünk is. Arra biztat ez az ige, legyetek imádkozó emberek. Mert aki imádkozik, és imádkozik másokért, érzékenyebbé válik a másik ember problémáira. És ne fordulj el attól, aki kér tőled, mert gazdag vagy, mert Krisztus tett gazdaggá. És ha ebből adsz, nem leszel kevesebb, ő viszont gazdagabb lesz. Erre vezessen, és ebben áldjon meg minket a mindenható Isten, hogy egy olyan társadalomban, amelyik sokszor lenyomja a másikat, mi éppen azok lehessünk, akik felemelik Krisztus nevében a másik embert. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk most meg a 10. E-osztály énekszolgálatát. Kedves testvérek, akik a 11 órás istentiszteletre szoktak járni, minden bizonnyal tudják, hogy ez egy úgymond családi istentisztelet, ahol az egyes alkalmakon hétről hétre más-más közösség szolgál, úgy az általános iskola, az óvoda gyermekei, és minden hónapban egyszer a gimnáziumi diákok is. Így hallhattuk most a 10. E-osztály szolgálatát énekben, imádságban, igeolvasásban. Még annyit hadd mondjak el, hogy ilyenkor a hittanórákon mindig külön készülünk erre az alkalomra, hiszen az imádságokat, sok gondolatot éppen maguk a diákok fogalmaznak meg, ilyen módon lesz közös készülésé az istentiszteletre való készülésünk. Most ezért csendesedjünk el, és fennállva imádkozzunk.
Kegyelmes Istenünk, hálásak vagyunk neked, hogy egészségesek lehetünk, és törekedhetünk arra, hogy lélekben is egészségesek legyünk. Köszönjük, hogy nemrég lehetőségünk nyílt arra, hogy személyesen is megismerkedjünk fogyatékkal élő emberekkel, és betekintést nyerhettünk mindennapjaik nehézségeibe. Hálásak vagyunk, hogy ezáltal megtanultuk értékelni az apró örömöket az életben. És köszönjük, hogy ha bár nem érdemeljük meg, mégis jobbat kaphattunk annál, mint amit várunk. Köszönjük igéd üzenetét. Kérünk, segíts nekünk, hogy felismerhessük saját gazdagságunkat. Add, hogy lássuk, mi az, amiből nekünk van sok, amiből adhatunk másoknak, és amivel szolgálhatunk másoknak. Adj nekünk erőt, hogy mi is tudjuk adni abból, amink van. Kérünk, adj nekünk kitartást, és erősítsd hitünket Krisztusban. Imádkozzunk azokért, akik szükséget hordoznak. Az éhezőkért, a menekülőkért, az üldözöttekért, köztük a keresztény hitük miatt üldözött emberekért. Kérünk, adj erőt a rászorulók között dolgozóknak. orvosoknak, szociális munkásoknak, önkéntes segítőknek. Ámen.
Imádkozzunk most együtt, ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított könyörögni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most záró énekünket énekeljük, előtte azonban megköszönöm a 10. E-osztály diákjainak mai szolgálatát és Jámbor Zsolt tanár úr segítségét, aki az ének tanításban nyújtott segítséget. Záró énekünk a 254. dicséretünk, annak első, második, harmadik, negyedik és ötödik verseit énekeljük. 254. dicséret első öt versét énekeljük. Mindenkoron áldom az én Uramat. Az ének után fennállva fogadjuk Isten áldását. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Istennek, és az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldott szép vasárnapot kívánunk mindenkinek!